Istennek igéjét a Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből fogom olvasni, a 6. fejezet első 14 versét. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Imádkozzunk! Istenem, hálát adok neked az igédért, köszönöm neked, hogy hallhatjuk a te hangodat. Kérlek téged, hogy adj nekünk figyelmes fület és szívet, hogy megértsük az üzenetedet, amit ma nekünk készítettél. Kérlek téged, hogy áld meg az igédet nem csak itt, hanem mindenhol, ahol szólják ma az országban és a világban, és ugyanúgy legyél jelen a különböző gyermekcsoportokban is, vasárnapi iskolai csoportokban, hogy ők is megértsék azt az üzenetet, amit elkészítettél számukra. Köszönöm neked a kegyelmedet, hogy hallhatjuk a te igédet, és köszönöm neked, hogy elküldted a te fiadat. Amen.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet az Ildikóval együtt. Ez az utolsó alkalom ennek a hosszú 10 részes sorozatnak, ami a megújulásról szólt. A mai alkalom címe az, hogy a bűnfeletti győzelmünknek a titka. Nyilván még sokat lehetne megújulásról beszélni, de így is szerintem bőven sok volt ez a 10 alkalom, illetve hát még 9, most jön a 10. És most először engedjétek meg azt, hogy az előző alkalomból az első 5-10 percben bizonyos információkat elismételjek, mert annyira szorosan kötődik a mai üzenethez, hogy úgy éreztem, hogy így a római levél kapcsán muszáj lesz ezt az ismétlést megtennem. Az igét már hallottátok. Még két igét hadd olvassak fel hozzá, illetve a római 6-ból a 3., 4., 5. verset hadd emeljem ki. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. És még két igét hadd olvassak fel, aminek nagyon hasonló az üzenete. A Galata 2.20, amit már többször hallottatok tőlem. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. És végül az Efézusi levél 2. részéből szeretnék 4 ige verset felolvasni, a 4. verstől a 7. versig. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. És ha elgondolkozunk ezeken az igéken, akkor kiindulhatunk abból, hogy nyilvánvaló, hogy amit Pál ebben a három idézetben leír, hogy ez nem lehet igaz. Hiszen még ő sem lett keresztre feszítve Krisztussal együtt, valószínűleg még nézőként sem vehetett részt, vagy vett részt ezen az eseményen. És mivel még nem halt meg, Isten nem is támaszthatta fel őt a halálból. Az pedig végképp nem igaz, hogy Pál Istent már az efézusi levél megírásakor a mennyei világba ültette volna. Ráadásul Pál ezeket az információkat nem csak magára érti, hanem mindannyiunkra, akiket Isten már újjászült. Valóban meghaltál volna már? Valóban feltámadtál a halálból egy vadonatúj életre? Tényleg a mennyben vagy már? Vagy pedig még itt a Szabad Evangéliumi Gyülekezet épületében? Ugye mind az öt érzékszervünk, a tapasztalataink, a gondolkodásunk, az érzelmeink határozottan azt üzenik, hogy ez nem igaz, ami az igében van. Persze, ha Pál ezeket jövő időben írta volna le, akkor el tudnánk fogadni. Mert igen, meg fogunk halni, ez eléggé bizonyos, fel fogunk támadni, ebben már nem annyira sokan reménykednek, de azért akik itt vannak, valószínűleg mindannyian reménykedünk ebben, és tudjuk, hogy így lesz, és a mennybe kerülünk. Jövő időben ezt el tudjuk fogadni igazságként, ez így rendben van, tudunk ebben reménykedni. De mit kezdünk azzal, hogy Pál mindezeket múlt időben írta le? Mint ami már megtörtént, mint ami már kész tény. És ha azzal kezdtem, hogy nyilvánvaló, hogy amit Pál mondott, vagy leírt, ez nem igaz, akkor hadd folytassam azzal, hogy ugyanolyan nyilvánvaló, hogy amit Pál leír, az igaz. Miért? Hogyan lehet igaz? Egyszerűen azért, mert ez Istennek a kijelentése. Hiába nem tapasztaljuk az öt érzékszervünkkel, hiába nem jutottunk el ilyen gondolatokra, ez Istennek a kijelentése. Isten hazudott volna Pálnak? Távol legyen, ahogy Pál mondaná, távol legyen. Miről van itt szó? Arról, hogy amit Pál leír, az nem a fizikai valóság, amit mi látunk az öt érzékszervünkkel, vagy amire mi tudunk eljutni tapasztalatok vagy gondolkodás útján, hanem az Isten szemeivel látott valóság, a szellemi valóság, amiben nem tudunk behatolni, betekinteni, sem az öt érzékszervünkkel, sem filozófiával, sem a tapasztalataink összegyűjtésével, egyedül hittel, az Isten kijelentésébe vetett hittel tudunk ebbe a szellemi valóságba beletekinteni és behatolni. És tudjátok, ez az igazi valóság, minden más káprázat, hazugság, vagy ideiglenes nem időtálló. És ezt a valóságot Isten maga jelenti ki nekünk, mint ahogy Pálnak is ő jelentette ki. Isten kijelentéséből nyerhetünk igaz információt. És ha Isten újjászült minket, akkor a szellemi valóságban, Isten szemében ugyanazon a folyamaton végigmentünk, amin Jézus Krisztus végigment. Ha tudatában vagy, ha nem, ez az igazság. Keresztre lettünk mi is feszítve, meghaltunk, feltámadtunk egy vadonatúj, minőségileg teljesen más új életre, sőt, a szellemi valóságban már mi is felemeltettünk a mennybe. Isten már a mennybe ültetett minket, múlt időben, Ott van az Efézus 2-ben. Hogyan azonosulhatok akkor Jézus Krisztussal? Nagyon egyszerű, úgy, hogy mindezeket az igazságokat egyszerűen elhiszem. Semmi más nem kell tenni, egyszerűen elhiszem. Elhiszem, hogy amíg Ádámban voltam, addig teljesen elveszett bűnös voltam, aki semmit sem tudott tenni azért, hogy igazzá váljon. Elhiszem, hogy Istennek engemet is ki kellett végeznie a kereszten. Annyira elveszett voltam, hogy nem lehetett másképp segítenie rajtam. És elhiszem, hogy ugyanúgy fel is támasztott, elhiszem, hogy ma már Jézus Krisztusban vagyok, azonosultam vele, többé már nem én élek, hanem az ő feltámadott életét élem a 21. században. És hálás szívvel, végig ebbe a hitbe kapaszkodva élem a testi, földi életemet. Az a szenvedély hajt engem, hogy minél mélyebben megismerjem Jézus Krisztust, akivel azonosultam. Ez a Jézus Krisztussal való azonosulásnak a folyamata. Tulajdonképpen semmi más nem írtam le, mint azt, hogy mit jelent hinni. Ez az élő hit. És még múltkor beszéltem arról 2 héttel ezelőtt, hogy a keresztség, a bemerítés a Jézus Krisztussal való azonosulásunknak a szimbóluma. Ugye a bemerítés a halálunkat jelképezi, a vízből való kiemelés, az pedig az új életre való feltámadásunkat jelképezi. És ahogyan teljesen átjárt, átitatott minket a bűnös élet Ádámnak a bukott természete és elveszettsége, az újjászületésünk után ugyanúgy jár át, ugyanúgy itat át minket a kereszthalálig engedelmes, bűntelen, szent és igaz lelkű Jézus Krisztusnak a természete. Ez a Jézus Krisztussal való azonosulás. Sokkal több, mint mintakövetés. Ez Isten legnagyobb ajándéka a földi életben. Hogyan láthatom meg ezt a szellemi valóságot? Úgy, hogy Isten kijelenti nekem. Személyesen a szívünkbe írja a szellemi valóságot. Kijelentést ad róla. És Isten egy megmagyarázhatatlan bizonyosságot ad a szívünkbe, hogy ez igaz. Teljesen biztossá tesz afelől, hogy amit kijelentett, az úgy van, az a valóság. Nem érzed, nem találod ki, és mégis tudod. Nem tudod megmagyarázni, hogy miért tudod, nem tudod levezetni, mint egy matematikai tételt, de tudod. És Isten olyan nagy bizalmat ad a szívünkbe, hogy akár az életünket is rá tudjuk tenni arra, hogy az ő kijelentése igaz, hogy ez a valóság. Teljesen mindegy, hogy a körülmények milyenek. Egyáltalán nem számít, hogy az események folyása pont a kijelentéssel ellentétes irányba megy, mert az ő kijelentése valóság. És ennek a kijelentésített valóságnak rendelem alá önmagam, rendelem alá az egész életemet. Ennek megfelelően döntök, ennek megfelelően cselekszem, élem az egész életemet, vagyis mindig engedek ennek az igazságnak, engedelmeskedem. És annyira valóságként élem át ezt a kijelentett valóságot, hogy a szívem megtelik hálával. Boldoggá tesz az, amikor a kijelentett valóságon gondolkodom. Ez az élő hit, ezt jelenti hinni. Körülbelül erről szól az első 5 vers. Nézzük most a Róma 6-ból a 6.-10. verset, és itt szeretném megalapozni azt, hogy hogyan lehetünk szabadok a bűntől. Hiszen tudjuk, hogy a mi jó emberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Itt bejött egy pár fogalom, amelyekkel kapcsolatban sok-sok félreértés lehet bennünk. Az első fogalom az óember. Ki az óember? Az óember, aki én Ádámban voltam. Aki helyre nem állított személyként voltam. Minden, ami a megváltás előtt voltam. Ugye, ha magát a szót nézzük, óember, régi ember. Aki az újjászületésem előtt voltam. Tehát az óember az a régi identitásom, a régi azonosságom. Mi is volt ez az identitás? Ezt szépen leírja az Efézusi Levél második részének az első három verse. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. Tehát ha röviden össze akarom foglalni, hogy mi az óemberi identitásnak a lényege, akkor az, hogy bűnös, lázadó, testi, Isten számára halott és elítélt. Ugye a keresztények között egy nagy kérdés, hogy éle az óember, vagy már halott. Ugye aki újjászületésem előtt voltam, az már nem él, halott. Az óember Krisztussal együtt megfeszítetett. Róma 6.6. Krisztus valóságosan meghalt. A római katonák precíz munkát végeztek, a keresztre feszítés mortalitási aránya 100% pontosan. Tehát Jézus valóságosan meghalt, és ez azt jelenti, hogy az óember is valóságosan meghalt vele együtt. Ez azt jelenti, hogy mindez már a múlt. Nekünk kell halálban tartanunk? Lehetséges, hogy feltámadjon a régi emberünk, ez a régi bűnös, lázadó identitás? Kell folyamatosan őriznünk a koporsóját, hogy nehogy emelkedjen a fedele és feltámadjon? Nem. Mert valóságosan meghalt az óemberünk is egyszer és mindenkorra, ahogy Krisztus. Az óember nem benned van, vagy nem benned volt. Az óember te magad voltál az újjászületésed előtt. De a szellemi valóság az, hogy te már meghaltál, vagyis a régi ember halott. A régi ember már nincs. Azért óember, mert már nem létezik. Ugye néha hallunk olyan felszólításokat, hogy tartsuk halálban az óembert, ne engedjük, hogy feltámadjon, hogy újra uralmat vegyen rajtunk. De ez lehetetlen. Ez nem történhet meg. Ha az óember feltámadna, és újra uralmat tudna venni rajtunk, ez azt jelentené, hogy elveszítjük az új azonosságunkat, elveszítjük Krisztust, elveszítjük azt a tényt, hogy Krisztusban vagyunk, és ezáltal az üdvösségünket. Mert az örök élet, az üdvösség maga Krisztus. És ez lehetetlen. Ha Isten szemében egyek vagyunk Krisztussal, ha az életünkben Krisztus életét látja, akkor a régi emberünket, vagyis az óemberünket Isten szemében ugyanúgy megfeszítették, mint Krisztust. Ugye itt van megírva a Róma 6.6-ban, hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele. Tehát az óemberünket Isten Jézussal együtt kivégezte, meghalt. A régi Beregi Laci már nem létezik. Ha Isten szemében egyek vagyunk Krisztussal, ha az életünkben Krisztus életét látja, akkor ahogy Krisztus feltámadt egy új életre, úgy mi is feltámadtunk vele együtt, azaz új identitást kaptunk, Krisztusnak az identitását. Ezért mondhatjuk magunkat új embernek, Krisztusi embernek, azaz kereszténynek. Mert a keresztény az ezt jelenti, hogy Krisztusi. Sok kereszténynek az a tipikus hibája, hogy félreértik az óembert, azt gondolják, hogy folyamatosan küzdeni kell ellene, folyamatosan el kell nyomni az óembert, nem szabad táplálni, stb. Stb. Mert azt gondolják, hogy az óember az a megmaradt rossz természetük, ami folyamatos harcban áll az új emberrel, azaz az Istentől kapott új és szent természetükkel. De erről szó sincs. Mert mindkét fogalom, az óember is és az új ember is, nem a természetünkről szól, hanem az identitásunkról. Az óember és az új ember nem bennem van és harcolnak egymással, hanem régen, az újjászületésem előtt én voltam az óember, és most az újjászületésem után én vagyok az új ember. És mindez nem azt jelenti, hogy letagadnánk a keresztény emberben lévő harcot a bűnnel szemben. Szó sincs erről. Ez a harc létezik, és nagyon is valóságos. Csak nem az óember és az új ember között létezik. Ugye a tisztánlátás teljesen megzavarja az, ha az óemberről és az új emberről úgy gondolkodunk, hogy az két természetnek a harca, és nem úgy gondolkodunk, hogy azok a régi és az új identitásunk. Persze feltehetitek nekem a következő kérdést, hogy nem mindegy, hogy minek nevezem ennek a bennem lévő harcnak a szereplőit. Számít ez valamit, hogy én úgy értem, hogy az óember és az új ember harcol bennem. Hát ha akarod, akkor nevezhetem a szent ember és a bűnös ember harcának is én bennem, vagy akármi másnak. Teljesen mindegy, nem? Nem mindegy. Bár most ez hihetetlennek tűnik, nem sokára, egy-két percen belül meg fogjuk látni, hogy ennek a megértése döntő módon befolyásolja a bűn elleni harcunkat. De ehhez be kell vezetni egy másik fogalomnak a magyarázatát, amit itt használ a Róma 6:7, és ez pedig a test. Ugye hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Rögtön egy gyors kiegészítést vagy módosítást hadd tegyek, az rossz fordítás, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test. Ez a test, amíg itt élünk a Földön, nem fog megsemmisülni. Majd mindjárt definiálom, hogy mit értünk test alatt. De ez nem fog megsemmisülni, ezt nekünk kell erőtlenségben tartanunk. És a probléma az, hogy az óembert sokan ezzel a fogalommal, a testtel keverik össze. Az óember az, aki voltál, meghalt, nincs többé. A test viszont a benned lévő, de a középpontból már kiszorult önző gondolkodásmód, életstratégia, ami azért még benned van, és még próbál kísérteni és rávenni a régi életre. És ennek az a lényege, hogy elégséges vagyok önmagam számára, nincs szükségem Krisztusra ahhoz, hogy tudjam élni akár a keresztény életemet. Tudom saját erőből élni a keresztény életemet. Erre akar a test rávenni minket. Ennek a testnek semmi köze nincs a fizikai testünkhöz, ehhez a 68-100-110 kilóhoz, semmi köze nincs hozzá. Ez a test, ez valahol a lelkünkben van, és a bennünk lévő bűnnek a székhelye. Ott lakozik a bennünk lévő bűn. Tehát nekünk nem az óemberrel van problémánk, mert az már halott. Nekünk a testtel van problémánk, és a testet kell erőtlenségben tartanunk. Hiszen tudjuk, hogy a mi jó emberünk megfeszítetett Krisztussal együtt, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy csak azokban az újjászületett emberekben válik erőtlenné a test, akik tudják, akik tisztában vannak azzal, hogy az óemberük, a régi identitásuk megfeszítetett, meghalt. Tehát csak azok az emberek tudják erőtlenségben tartani a testet, a bennük lévő bűnnek a forrását, akik tudják, hogy már a régi identitásuk nem érvényes rájuk. Ez nagyon fontos. És ezért nagyon fontos, hogy mit gondolsz az óemberről? Az óember a régi identitásod, ami arról szólt, hogy te bűnös ember vagy. Persze most már finomítottuk annyira, hogy bűnösök vagyunk, akik kegyelmet nyertünk. De vedd észre, hogy ez még mindig az óembernek az identitása, aki a szellemi valóságban már halott. És ha te a régi identitásod alapján akarsz a bűnnel harcba szállni, akkor eleve feltartott kezekkel indulsz a csatába, semmi esélyed nem lesz a győzelemre. Bármit csinálhatsz, semmi esélyed nem lesz a győzelemre. A test, a bennünk lévő bűnnek a székhelye bizonyos szempontból ugyanolyan, mint a sátán. Mert ugyanúgy a hazugságokból meríti az erejét, és a hazugságai által tart fogságban minket. Tudjátok, a harc az az elménkben zajlik, a hazugságok és Isten igéje között. Tehát meg kell látnunk, hogy a cél nem az óembernek a halála, mert azt már nem kell elérnünk, a cél a testnek az erőtlenné válása. Viszont a kettő kapcsolatban van egymással. Pál apostol azt állítja, hogy a test erőtlenné válását úgy tudjuk magunkban elérni, ha tudjuk, ha nagyon komolyan vesszük, hogy a régi XY, akik voltunk, már nem létezik, már meghalt. Ez nagyon fontos, hogy erről az alapjóról induljunk csatába a bűnnel szemben. Mert egyébként nincs esélyünk. És ezután egy nagyon erős, szinte hihetetlen, de felettébb logikus mondata következik az apostolnak, ez a 7. vers, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ezek szerint, ha te nagyon komolyan veszed a szellemi valóságot, akkor, amikor újjászülettünk, akkor az óemberünk, a régi identitásunk keresztre feszítetett, meghalt, és emiatt vagyunk szabadok a bűntől. Hiszen gondoljátok meg, egy halott ember már nem tud sehogyan sem válaszolni a kísértésekre. Persze könnyen mondhatjuk azt, hogy ez nem igaz, mert nem ezt tapasztaljuk. Ugye ennek több oka lehet, hogy nem ezt tapasztaljuk. Ugye eleve eddig lehet, hogy nem tudtad, hogy meghaltál a bűnnek, lehet, hogy még nem hallottál róla, vagy nem úgy hallottál róla, hogy a római levélben ez le van írva, hanem esetleg úgy, hogy eddig miért nem haltál meg a bűnnek, hajj meg a bűnnek, ne tűrd meg magadban, hogy az óembered tovább éljen, stb. Vagy lehet, hogy már hallottál róla, tisztán így, egy nagyon jó tanítást hallottál róla, de a tapasztalataid pont az ellenkezőjét igazolják. És akkor azt mondod, hogy az igaz, amit tapasztalok, nem az, ami a tanításban van. Vagy másik gyakori hiba az, hogy rosszul értelmezzük a bűntől való szabadságot. Valahogy úgy értelmezzük, hogy soha többé nem fogom elkövetni azt a bűnt, ami a gyengeségem, ami ellen idáig folyamatosan küzdöttem, kudarcot kudarcra halmozva. Mintha a szabadság a bűntelenség rabszolgasága lenne. Pedig a bűntől való szabadság egyszerűen azt jelenti, amit a szavak magukban hordoznak. Az azt jelenti, hogy most már egy adott szituációban szabadon választhatok a bűn és ennek az ellenkezője között. Hogy elkövetem, vagy nem követem el. Szabadon választhatok. Isten felhatalmazott minket, hogyha komolyan vesszük azt, hogy, hogy új identitásunk van, hogy az óemberünk megfeszítetett, akkor erőtlenségben lesz tartva a test, a bennünk lévő test, És akkor szabadon választhatok, hogy elkövetem a bűnt, vagy nem. Tehát az ige azt állítja, hogy te meghaltál, és szabad vagy a bűntől. Lehet, hogy nem ezt érzed, lehet, hogy nem így tapasztaltad, de tudjátok, nem az érzéseinkben, és nem a tapasztalatainkban találjuk meg az igazságot. Ez egy óriási hibája és kísértése a hívő embernek, hogy az érzéseiből és a tapasztalataiból akarja levezetni az igazságot, ahelyett, hogy vegy tisztán csak az igének hinnénk. Az igazságot az igében találjuk meg. Hogyan segít minket ebben a harcban a Jézus Krisztussal való azonosulásunk? Ez le van írva a Róma 6:8-10-ben. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Ha meghaltál Krisztussal együtt a kereszten, akkor ti már egyek vagytok. Akkor te már az ő életét éled. Isten látása szerint élsz. Nem vagy halott, mert amikor újjászülettél, te is feltámadtál szellemi értelemben, ugyanolyan csodálatosan, mint Jézus. És tudjátok, Isten egy különleges életet helyezett belénk, ha újjászülettünk, Jézus Krisztusnak az életét. Jézus Krisztusnak az életét helyezte belénk. Ezért mondja Pál a Galata 2:20-ban azt, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve többé, tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Krisztus úgy éli bennem az életét, hogy én bűnös identitással rendelkezem. Nem. Ugye Krisztus a kereszten azonosult a bűnnel. Ezt a legszebben a 2 Korintus 5:21 írja le, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát Isten bűnné tette Krisztust a kereszten, és ennek a kikerülhetetlen következménye volt a halál uralma felette. De Krisztus feltámadt. Isten eltörölte a halál uralmát Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusnak már semmi köze nincs a bűnhöz. Teljesen Istennek él. És mivel Jézussal egyek vagyunk, velünk is ugyanez a folyamat játszódott le. Meghaltunk a bűnnek, már semmi közünk sincs hozzá. Teljesen Istennek élünk. Milyen csodálatos lenne, ha mindannyian ezt gondolnánk magunkról. Ez az igazság. Ez a szellemi valóság. Győztesek vagyunk a bűn felett. Nem győzteseknek kell lennünk a bűn felett, vagy valamit kell tennünk azért, hogy győztesek legyünk a bűn felett. Már most a tiéd. Győztesek vagyunk a bűn felett, mert Jézus is győzött, mi pedig egyek vagyunk vele, azonosultunk vele. Most már mi is szabadok vagyunk a bűn uralmától. Tudjátok, a legnagyobb örömhír az, hogyha felismered a Jézus Krisztussal való azonosságodat. Mert ebből következnek az ajándékok, többek között a bűn feletti győzelem is. És akkor nézzük a 11. verstől a 14. versig terjedő szakaszt. Ugye itt Pál apostol átviszi a gyakorlatba ezeket a tanításokat. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Azért, hogy lássuk, hogy ez a kérdés mennyire fontos, és mennyire gyakorlati kérdés, ezért egy történettel szeretném bevezetni ezt a részt, ennek a négy versnek a magyarázatát. Ez a történet elég tipikus, azt mondhatnám, hogy valamilyen formában minden keresztény átéli. A történet főhőse egy olyan ember, aki felismeri a bűneit, és felismeri azt is, hogy egyedül Jézus Krisztus kereszthalála árán nyerhet üdvösséget. Felismeri, hogy az evangélium üzenete igaz. Boldogan elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának, és az történt, hogy Isten újjászülte őt. Nagyon csodálatos. Boldog ez az ember, hisz a bűneire bocsánatot kapott, boldog, hiszen az élete értelmet nyert. Tudja, hogy kicsoda, tudja, hogy hová megy. Tudja, hogy kicsoda Isten, akihez tartozik. Felismeri a küldetését, és elkezdi a szolgálatát is. Akár a gyülekezetben, akár a világban. Örvendezik, újjong Isten kegyelme miatt. Azonban egy idő után észreveszi, hogy a régi bűnei visszajönnek. A régi megtérése előtti tisztátalan vágyai visszatérnek. Sőt, még most sokkal erősebbek, mint korábban voltak. Így éli át. Nem akarja elhinni. Hogyan lehetséges ez? És persze megpróbál ellenállni a kísértésnek. Nem sikerül. Elbukik. Szomorúan megy Isten elé, és megvallja a bűnét. Elhatározza, hogy legközelebb jobban összeszedi magát. Imádkozik Istenhez, hogy le tudja győzni a kísértést. Aztán egy váratlan helyzetben, amikor nem számít rá, újra megjelenik ugyanez a kísértés. Most már felismeri, összeszedi minden erejét, egy ideig ellen tud állni, de a kísértés újra és újra visszatér, nem hagyja őt békén, és nem bírja tovább, elbukik újra. Nagyon szégyeli magát, megvallja a bűneit Istennek. Újra elhatározza, hogy összeszedi magát, és minden erejével ellene fog állni a kísértésnek. Nagyon figyel rá, és egy ideig nem is jön a kísértés. Nagyon örül, dicsőíti Istent. Azt gondolja, hogy a sátán megfutamodott. Aztán újra jön a kísértés. Idejében felismeri, összeszedi minden erejét, egy ideig ellene tud állni, de aztán már nem bírja tovább, megint elbukik. Aztán ez ismétlődik újra és újra, százszor vagy ezerszer, már nem is számolja. És a végén csalódott lesz. Úgy érzi, mintha becsapták volna. Csalódik Istenben. Mert azt mondták neki, vagy azt olvasta az igében is, hogy Krisztus megszabadította a bűntől. És ő ezt elhitte. A mindennapos tapasztalata azonban az, hogy a bűn ott van az életében, és ő nem bír elbánni a bűnnel. És már nem tud hinni igazán abban az igazságban, hogy szabad a bűntől, hiszen a mindennapos tapasztalata az, hogy egyáltalán nem szabad a bűntől. És ez azt jelenti, hogy többé már nem tud igazán örülni, újongani, Isten sem tudja már úgy dicsőíteni, mint korábban. Egy nagy törés lesz ennek a hívő embernek az életében. És innen a történetnek általában kétfajta folytatása következik. Az egyik az, hogy folyamatosan küzd tovább, folyamatosan elbukik, újra és újra felveszi a küzdelmet, újra elbukik. Mintha egy mókuskerékben lenne, amiből nincs szabadulás. Az életek, kudarcok, keserű bukások sorozatából áll, és nem érti azokat az embereket, akik a győzedelmes hívő életről beszélnek. Mert egy dolog biztos, hogy az ő élete nem győzedelmes hívő élet. És a másik variáció, a másik folytatás az, hogy egyszerűen feladja. A harcai, az állandó tapasztalatai azt mutatják, hogy ő bizony nem tud ellenállni a bűnnek. Nem tagadja meg Istent, de az élete egy kompromisszumos hívő élet lesz. Megtűri a bűnt az életében. Kompromisszumot köt a bűnnel. Ő úgy érzi, hogy mindent megtett, de többre nem képes. Egy biztos, hogy ez sem egy győzedelmes hívő élet, nem így éli át. Minden hívő ember valamilyen formában átéli ezt a küzdelmet. A kérdés, hogy nálad mi a folytatás? Melyik úton jársz a kettő közül? Folytatod a kilátástalan harcot a bűnnel szemben, vagy már megalkuttál vele? Próbálkozol még, vagy már beadtad a derekadat? Hiszel még Istennek, vagy már azt gondolod, hogy nem kell azért a Bibliában mindent szó szerint érteni? Hanem vegyítsük a tapasztalatokkal, és valahogy egy olyan teológiai gondolkodási rendszert alakítsunk ki az agyunkban, a szívünkben, ami azért igazolja a tapasztalatainkat. De van egy harmadik út is. Van szabadság a bűn uralmából, és ezt meg lehet élni a gyakorlatban is. Ugye eddig az első 10 versben azokat a szellemi igazságokat tanulmányoztuk, amelyek szükségesek a győzelemhez. Elkerülhetetlenül szükségesek hozzá. Ez volt a szellemi alapozás. Nem lehet győzni a bűn felett ezen igazságok ismerete nélkül. Mert ez nem olyan, hogy én most egy módszert adok nektek itt a pulpitusról a győzelemre. Mert nincs módszer. Nem akarok senkit sem elkeseríteni, nincs módszer. Ismerni, hinni és alkalmazni kell Isten igazságait. Ha tetszik, akkor ez a módszer, de ez nem módszer, ez sokkal több annál, más. Tehát hogyan győzhetjük le a bűnt? Mi kell ehhez a részünkről? 3 dolog. Isten igazságának, a szellemi valóságnak a meglátása, megismerése, hit és önátadás. Tulajdonképpen ez a 3 elég szorosan összefügg. Azt is mondhatnám, hogy csak hit kell hozzá, mert a hitnek része Isten igazságának a megismerése is, része az önátadás is, de most szándékosan külön bontottam. Milyen információkra, milyen igazságok meglátására van szükségünk a bűn legyőzéséhez? Ha megnézitek megint az első 10 verset, ha előttetek van, ott van a 3. vers. Vagy nem tudjátok, hogy mi, aki Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? Ott van a 6. vers. Hiszen tudjuk, hogy a mi jó emberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. És a 9. vers. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Nagyon fontosak ezek az ismeretek. Pál apostol is kiemelte. Mit kell tudnunk akkor? Azt, hogy azonosak vagyunk Krisztussal az ő halálában, eltemettetésében és az új életre való feltámadásában. Milyen fantasztikus Isten szíve, hogy így lát minket, nem? Próbáljunk túllátni azon, hogy mi kik vagyunk. Az is nagyon fontos, hogy azt befogadjuk, hogy mi kik vagyunk Isten szemében. De hogy lássuk meg, hogy milyen csodálatosan nagy szeretet van Isten szívében, hogy így gondolkodik rólunk. Hát ki az, aki még így gondolkodik rólunk? Egészen elképesztő. Tudnunk kell még, hogy többé már nem Ádámban vagyunk, hanem Krisztusban. Tudnunk kell, hogy új teremtések vagyunk. Ugye, hogy a 2 Korintus 5.17 írja, hogy a régi elmúlt, ímé újjá lett minden. Aki Krisztusban van, új teremtés az. Tudnunk kell, hogy halottak vagyunk, meghaltunk a bűn uralmának, és tudnunk kell, hogy már nem bűnösök vagyunk, hanem igazak. Persze tapasztalataink alapján én is azt mondanám, hogy bűnös vagyok, de a tapasztalat az igazság, vagy amit Isten igéje kijelent. Ehhez valahol alázat is kell, hogy elfogadjuk, amit Isten ahogy Isten lát minket, és amit mond rólunk. Mert amikor nem fogadjuk el, akkor azt állítjuk, hogy én jobban tudom, Istenem, mint te, hogy én ki vagyok. Mert én a tapasztalataimból ezt le tudom vezetni, és légy szíves, ne vezess már meg engem, amikor azt mondod, hogy igaz vagyok, meg szent vagyok. Mert én pontosan tudom, hogy tegnap is mit csináltam, tegnap előtt is mit csináltam, stb. De ez egy rejtett büszkeség. Ha Isten kijelent nekünk valamit az igéjében, akkor az az igazság. Teljesen mindegy, hogy a tapasztalataink, a gondolkodásunk mit mutat nekünk, vagy mit mond nekünk. Milyen akadályokkal, nehézségekkel találkozunk magunkban ezen a szinten? Hát egyrészt azzal, hogy rengeteg hamis információ raktározót hatott el a fejünkben és a szívünkben, hogy hamis és torz az Isten képünk, és ebből következően rengeteg hamis következtetést gyártunk arról, hogy mit gondol Isten rólam. És ezek a hamis következtetések ugye észrevétlenül tényekké válnak a szívünkben. Ilyen megfellebbezhetetlen igazságokká válnak. Betokosodnak, megkövesednek a szívünkben. És akkor ragaszkodunk ehhez a gondolkodási rendszerhez, ami kialakult bennünk, és ezáltal taníthatatlanok vagyunk. Nem tud Isten nekünk újat tanítani, elvetjük az új információkat. És ha még némi nyitottságot is mutatunk az igazság befogadása felé, akkor a sátán elkezd hamis információkat sugározni, vagy sugalmazni nekünk. És sokszor az a baj, hogy az ige olvasásunk közben sokszor megelégszünk a nekünk juttatott morzsákkal is. Egy-egy mondattal, és nem is nézzük meg, hogy mi van a szövegkörnyezetben. Sőt, sokszor azzal is megelégszünk, hogyha hosszú ideig még morzsákat sem kapunk. Arra is hajlamosak vagyunk, hogy ne vegyük észre, hogy az igeolvasás pótcselekvéssé vált az életünkben, vagy rosszabb esetben érdemszerző cselekvéssé vált az életünkben. Mert hogy az eredeti célját elvesztette. Mert ha az igeolvasásod közben nem kapsz kijelentést Krisztusról, nem kapsz kijelentést a mennyei apukánkról, nem kapsz kijelentést arról, hogy ő mit gondol rólad, akkor miért olvassuk az igét? Vagy mi a célja az ige olvasásunknak? Hogyan szerezhetünk igaz információt? Isten igéjéből. És ez persze felveti azt a kérdést, hogy hogyan lehet jól olvasni az igét, de ebben most nem megyek bele, mert ez nagyon nagy téma. Próbáld megérteni a mondani valót a teljes egészében, az eredeti mondani valót. Ugye a hamis információk kitakarítása és az igaz információk begyűjtése, az nem megy egyik napról a másikra. Gyakorlati tapasztalatból mondom, hogy körülbelül fél egy év, amíg az ember gondolkodása gyökeresen átalakul, ha egyébként minden más feltétel adott, ha foglalkozik vele. Persze ez az idő elsősorban az intenzitástól függ, hogy milyen intenzíven foglalkoztak ezzel. Adott esetben egy hét is elég lehet, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy minden befogadott igazi információ rögtön meghozza a pozitív hozadékát a gondolkodásunkban, és később a cselekedeteinkben is. Kezd átalakulni a gondolkodásod, és kezded már másképp látni a dolgokat. És akkor nézzük a második részt, a hitet. Róma 6.11. És örülök is neki, hogy aki a vázlatot csinálta, ezt az igét emelte ki. Köszönöm szépen neki. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Ez a mondat egy fordulópont a levélben. Tudjátok miért? Azért, mert ha hiszitek, ha nem, ez a levél első parancsa. Eddig még csak tanított Pál apostol, egyetlen felszólító mondat sincs a levélben egészen idáig. Pál most kezdi alkalmazni a bemutatott igazságokat. De nem az a felszólítás tartalma, hogy hajj meg a bűnnek. Azt jobban értenénk, de nem ez a felszólítás tartalma, hogy hajj meg a bűnnek, és élj Istennek Krisztus Jézusban. Tudjátok, mi a felszólítás tartalma? Az, hogy tartsd azt magadról, gondold azt magadról, hogy te már meghaltál a bűnnek, és te már Istennek élsz. Fogadd el, mert ez a szellemi valóság. Te már meghaltál a bűnnek, te már Istennek élsz. És ha engedelmesek vagyunk Istennek, akkor így gondolkodunk magunkról. Mert ez egy parancs. És mit jelent a hit ebben az esetben? Azt, hogy teljes mértékben jóvá hagyom ezt az igazságot. Egy fenntartás nélküli belső meggyőződésem alakul ki annak a valóságában, amit az értelmem felismer. Mert az, hogy az értelmem felismeri, hogy ez igaz, ez még nem hit, ez kevés. Nekem döntenem kell arról, hogy ez az igazság. És így válik hitté. Tehát tulajdonképpen ez a tulajdonítás. Amikor azt írja Pál apostol, hogy azt tartsátok magatokról, azt gondoljátok magatokról, azt tulajdonítsátok magatoknak, hogy ti már halottak vagytok a bűnnek. És ez így együtt a hit, az értelem és az akarat. Mert beleegyezünk, hogy ez igaz. Úgy döntünk, hogy ez igaz. Hisszük, hogy ez igaz. Milyen nehézségek, akadályok vannak ezen a szinten? Hát lehet, hogy nem így tanították. Persze a sátán nem akarja, hogy ezt elhiggyük, és megint hazugságokat fog sugallni az elménkbe. És a bennünk lévő bűn miatt, amit azért érzékelünk, a kísértő gondolatokat, sőt a bukásainkat, tehát emiatt kételkedni kezdünk, hogy ez igaz-e, hiszen nem érezzük, nem tapasztaljuk. Még egyszer mondom, hogy a szellemi valóságba csak a hiten át vezet a bejárat. Ezt nem tudjuk érzékelni, ezt nem tudjuk kitalálni, nem tudunk így gondolkodni róla, stb. És persze lehet, hogy te is felvetetted azt a kérdést, hogy ez az egész nem önszuggesztió-e. Nem fogom-e becsapni magam? Nem csinálok-e bolondot magamból? Tudjátok, mit mondott Jézus a főpapi imádságában a mennyei apukájának, amikor értünk imádkozott? Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ez az egyetlen alapja annak, hogy ez az egész nem önszuggesztió. Mert bármi hazug információt elhihetek, és akkor felspanolhatom magam, tükör elé állhatok, és 50-szer elmondom, hogy én milyen sovány vagyok, nem ez lesz az igazság, ez nyilvánvaló. De amikor Isten igéjét mondom magamban, akkor nem kell 50-szer elmondani, mert ott van bennem az a bizonyosság, amit a Szentlélek belém helyezett. Egyszerűen csak úgy döntök, hogy elhiszem az igazságot. És a másik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ez a megszentelődés útja. Szenteld meg őket az igazsággal. Nem véletlenül kérte ezt Jézus. Nincs más útja a megszentelődésnek. Nincs más útja a bűn elleni harcunknak. Minket a kijelentett és a szívünkbe befogadott igazság szentel meg. Semmi más. Semmi más. Az összes többi az felesleges erőlködés. És milyen következményekkel számolhatunk, hogyha tényleg elhisszük azt, hogy meghaltunk a bűnnek és Istennek élünk, akkor jön a következő vers, tudunk tenni a következő vers felszólításának, hogy ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Mert ha ráállsz arra az igazságra, hogy te már szabad vagy a bűntől, te már halott vagy a bűn számára, és Istennek élsz, akkor nem kell, hogy a bűn uralkodjon, mert akkor szabadon döntesz, hogy elköveted vagy nem. Nincs uralma feletted. Ugye, ha halottnak gondoljuk magunkat a bűn számára, akkor úgy fogunk reagálni a kísértésre, hogy a halott ember tenné sehogy. És nagyon fontos még, amit a 13. 14. versben olvasunk, ez az önátadás. Tagjaitok az igazság fegyvereiként, inkább elolvasom 12-től. illetve 13-tól. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Ugye itt is csak logikus, konzekvens gondolkodásra szólít fel az apostol. Ha elhiszed, hogy meghaltál a bűnnek, ha elhiszed, hogy már csak Istennek élsz, egyszerűen cselekedj szerint. Rendezd be az életedet szerint. Ne tűrd meg magadban az ellentmondást. Ugye persze mondhatjátok, hogy könnyű ezt megmondani, de meg tudjuk-e valósítani? Meg. Meg, ha ezen az alapon vagy. Egyébként nem, mert egyébként csak emberi erőlködés lesz bukásokkal, kudarcokkal. De itt van az óriási ígéret, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. A bűn akkor uralkodik, ha engedjük, hogy uralkodjon. Nem kell engednünk, mert már meghaltunk neki. Egy adott szituációban, egy adott kísértésben egyszerűen annak megfelelően döntök, hogy én már meghaltam a bűnnek, és egy vagyok Krisztussal. Nem akaraterővel győzöm le a bűnt, hanem az új azonosságomba vetett hittel, ezzel a tudattal, hogy én igaz vagyok, nekem semmi közöm nincs már a bűnhöz. Az akaraterőnk hosszú távon kudarcra van ítélve a bűnnel szembeni harcban. Még elkezdeni sem érdemes az akaraterővel való próbálkozást. Szóval mit is jelent a teljes önátadás? Itt a teljes önátadásban, a gyakorlatban is azonosulunk Krisztussal. Ő már nem csak a megváltónk, akinek a kegyelmet köszönhetjük, és a bűnbocsánatot, már nem csak Urunk, akinek a szolgái vagyunk, és próbálunk neki engedelmeskedni, hanem az igazi kereszténység az, amikor ő már az életünk is. Amikor átéljük azt, amit Pál átélt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor átélem azt, hogy az ő élete árad ki belőlem. És ez azt jelenti, hogy olyan mértékben azonosultunk vele, hogy teljesen tőle függünk mindenben, ő az életünk, az ő életét éljük. Semmi saját erő, hanem mindenben rátámaszkodunk, és benne bízunk, minden terhet az ő vállaira teszünk, és egyszerűen csak őt keressük. Ővele foglalkozunk, nem a saját kereszténységünkkel, mert az én központú kereszténység lenne, én központú gondolkodás lenne, hanem gyönyörködünk benne, és vele töltekezünk be. És ez egy egészen más minőségű keresztény élet. Ez valóban egy megújult, Krisztus dicsőítő keresztény élet. Imádkozzunk. Drága mennyei apukánk, hálásan köszönjük, hogy te már mindent megadtál nekünk ahhoz, hogy győztesek legyünk a bűn felett. Hálásan köszönjük, hogy a bűn feletti győzelem már a miénk, hogy már nem kell erőlködnünk, elég csak hittel megragadnunk a te drága igazságaidat. Hálásan köszönjük, hogy Jézus Krisztusba helyeztél minket, és őt belénk helyezted a te drága szent lelked által. Köszönjük, hogy már átitattál minket az ő természetével, köszönjük, hogy teljesen megújítottál minket. Köszönjük, hogy a régi, bűnös, lázadó testi identitásunkat, az óembert keresztre feszítetted, halálba küldted, és egy egészen más, gyönyörű élettel ajándékoztál meg minket, a te egyszülött fiad életével. Köszönjük, hogy az ő élete teljesedhet ki bennünk, hogy az ő életét élhetjük a 21. században. Kérünk téged, hogy nyisd meg a szívünk szemeit, hogy megláthassuk mindazt, ami a szellemi valóságban már a miénk, hogy megláthassuk, hogy milyen csodálatos reménységre hívtál el minket, hogy megláthassuk, hogy milyen gazdag és dicsőséges örökséget adtál már nekünk, és hogy milyen mérhetetlenül nagy hatalmat helyeztél belénk a megszentelődésünkre, amikor Krisztust a szívünkbe helyezted. Köszönjük, hogy a bennünk lévő Krisztus sokkal nagyobb a bennünk lévő bűnnél, és köszönjük, hogy a bennünk lévő Krisztus a szellemi valóságban már lefegyverezte, legyőzte bennünk a bűn és a halál törvényét. Úgy akarjuk látni magunkat, ahogyan te látsz minket. Engedünk a parancsodnak, és megvalljuk, hogy már halottak vagyunk a bűn számára, hogy már semmi közünk sincs hozzá. Megvalljuk, hogy Krisztusba helyezve már ugyanolyan tiszták, szentek, és igazak vagyunk, mint Krisztus, mert a kegyelmet gazdagságából azonosulhattunk vele. És ezt nagyon komolyan akarjuk venni. Odaadjuk magunkat, odaadjuk a tagjainkat teljesen neked, okos Isten tiszteletként, élő és szent áldozatul. Megújítjuk a gondolkozásunkat, mindent el akarunk hinni, amit kijelentesz nekünk a te ígédben. Úgy viszonyulunk a bűnhöz, mint egy halott ember, minden közösséget megtagadunk a bűnnel, a sátánnal és démonaival. Csak a tiéd vagyunk, csak neked élünk. Csak te formálhatsz jogot ránk. Átadjuk magunkat neked teljes mértékben, hogy a leggyönyörűbb élet, Jézus élete kiáradhasson belőlünk. Ámen. És vegyük végül Istennek az áldását. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.